Kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Kovács Bernadett és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!
Sorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Zalaegerszegen FM 102,6. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A fenntarthatósági témahét mára az egyik legfontosabb hazai oktatási kezdeményezésé vált, amely a Föld napja környékén évről évre több iskolát, pedagógust és diákot kapcsol be a fenntarthatóságról szóló közös gondolkodásba. A program különlegessége, hogy nem elvont környezetvédelmi üzeneteket közvetít, hanem a fiatalok mindennapi döntéseihez kapcsolja a témát. Hogyan közlekedünk, mit vásárolunk, mennyi hulladékot termelünk, hogyan használjuk a vizet, vagy éppen milyen szerepe van az erdőknek, a mozgásnak és az egészségnek az életünkben. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézete és partnerei jó példát mutatnak arra, hogyan lehet a középiskolásokat élményszerűen bevonni. Interaktív feladatokkal, egyetemi látogatásokkal, játékos műhelymunkákkal és olyan kérdésekkel, amelyekre a diákok saját tapasztalataik alapján is reflektálhatnak. A 2026-os témahét kiemelt témái az erdő, mint ökoszisztéma, a mozgás és egészség, valamint a fenntartható közlekedés különösen aktuálisak, mert egyszerre érintik a környezetvédelem, az életmód, az oktatás és a jövő generációinak felelősségét. A mai adásunkban arra fókuszálunk, hogy hogyan lehet a fenntarthatóságot közelebb vinni a fiatalokhoz, milyen szerepe lehet ebben az egyetemeknek, a szakkollégiumoknak és a pedagógusoknak, illetve miért fontos, hogy a fenntartható gondolkodás ne kampányszerű üzenet, hanem mindennapi szemléletformálás legyen. Az NKE programja azt is jól mutatja, hogy a fenntarthatóságról nem csak beszélni kell, hanem azt kipróbálható, megélhető és közösen alakítható tudássá kell tenni. Vendégeink a stúdióban Cippán Katalin, az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézet stratégiai tanácsadója, címzetes docens, illetve Hajnal Nikol, tanító szakos egyetemi hallgató, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja. Elfogadta továbbá a meghívásomat Halbritter András Albert is, az NKE Nemeskülti István tanárképző kar egyetemi docense, a fenntarthatósági témahét nagykövete. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is a hallgatóknak!
Jó napot kívánok!
Szeretettel köszönöm a hallgatókat, én is.
Első helyen azt kérdezném, hogy mi a fenntarthatósági témahét legfontosabb célja, és hogyan változott ez az elmúlt több mint 10 évben?
A fenntarthatósági témahetet azonnal a fenntartható fejlődési célok 2015 évi elfogadása után indította Magyarországon, és azóta is gondozza az Alapértékek Nonprofit Kft. A témáját úgy határozzák meg gyakorlatilag, hogy minden évben legyen egy kis társadalmi, gazdasági és környezeti feladat is, és egyébként az átfogó az minden évben a hulladék, illetve a tudatos fogyasztás. És ez öleli fel gyakorlatilag az elmúlt 10 év alatt. Az elején 700 iskolával indult, 2025-ben már 1965 iskola vett részt, az idei adatokat még nem ismerem, és a programok folyamatosan bővültek, tehát indultak. Minden évben van egy elnöki tanóra, amit akkor még a Áder János köztársasági elnök, később pedig, mint a Kékbolygó Alapítvány kuratóriumának elnöke és alapítója, illetve a Kékbolygó Alapítvány támogatásával elindultak ezek a tanórák, és vannak iskolai órák, vannak tanárok számára készített óravázlatok, felkészítések, tudásversenyek, mára egy zöld hídnak nevezett együttműködés a társadalom és az iskolák között, illetve vannak kutatások, de ezekről Halbitter tanár úr többet tud mondani.
Én külön aláhúznám még a témaheteknél, mind a három magyarországi témahétnél, hogy ez alkalmat ad úgynevezett jelenség alapú oktatásra, amikor nem egy tantárgy oldaláról nézünk meg egy dolgot, hanem több tantárgy nézőpontjából, és ezzel a diákok azt is gyakorolják, hogy a tantárgyi határokat hogy lehet átlépni, hogy lehet komplexen gondolkodni, és a fenntarthatóság pont egy ilyen téma, amit nem lehet egy adott tudományág keretében megoldani, hanem több tudomány ágnak az együttműködése szükséges a probléma megoldásához. A kutatásokról pedig nagyon fontos, a témahétnek az eredményességét is vizsgáljuk, ugyanis nem minden fenntarthatósággal nevelési program éri el azokat az eredményeket, amiket várnak tőle. Itt van egy országos, illetve Kárpát-medencei nagy kérdőíves vizsgálat, diákoknak és a pedagógusoknak a vizsgálata, aminek sok értékes eredménye van egyébként, de alapvetően igazolja a fenntarthatósági témahét létjogosultságát és a fenntarthatóság neveléshez való hozzájárulását.
Miért tartják fontosnak, hogy a fenntarthatóságról már középiskolás korban élményszerűen, interaktív formában beszélgessenek a diákokkal? Korán kell kezdeni?
Minél korábban érdemes beszélgetni a diákokkal erről a témáról, hiszen ebben az életkorban alakul ki náluk azok az értékek és szokások, amelyek később természetesebbé válnak számukra. Az interaktív élményszerű forma pedig ezáltal nem csak információt kapnak, hanem a saját tapasztalataikon keresztül ismerhetik meg a témát és gondolkodhatnak a témáról. A cél az pedig, hogy ne csak tudást adjunk át, hanem gondolkodásra is neveljünk ezáltal.
Javítsanak ki, hogyha tévedek, de 2023 óta fogad középiskolás osztályokat az NKE, Környezeti Fenntarthatóság Intézete, ez ugye 3 év, és ugye itt a Hívószó Zöld Híd program. Milyen tapasztalataik vannak eddig a diákok érdeklődéséről, hozzáállásáról? 3 év nem nagy idő, de gondolom, hogy lehet már látni a változást.
Ami számomra nagyon izgalmas, tehát hogy a Környezeti Fenntarthatósági Intézet egyik külső munkatársa volt, akkor a nemzetközi és európai szakkollégium vezetője. Vele kezdtük el közösen az első témahetet, mert mondtuk, hogy hát ha már egy Környezeti Fenntarthatósági Intézet vagyunk, akkor miért ne tartsunk egy ilyet? És akkor mondjuk ki a nevét, Kis Fanni akkor megmozdította az egész szakkollégiumot, és összehoztunk egy ilyen tanórát, meghirdettük középiskolásoknak, és nagyon jól sikerült az együttműködés, nekik is, nekünk is. Szerintem nem csak a középiskolásoknak volt ez izgalmas. Tehát, hogy én azt vettem észre, hogy az egyetemistáink is, akik ebben részt vettek, ahogyan készültek, ahogyan felkészültek ezekre a programokra, ez így egy ilyen egyetemi motiváló eszköz is lett, és volt akkor az elsők között volt egy olyan feladat, hogy a diákokat kiküldtük az egyetemi hallgatók közé, hogy készítsenek velük interjút, mondjuk a környezettudatosságról, és az is egy nagyon izgalmas eredményt hozott, kis videókat nézhettünk, hogy a hallgatóink hogyan állnak ehhez hozzá, valószínűleg ez is változott, és az meg egy külön öröm, hogy ugye az egyetemisták jönnek, aztán végeznek, jönnek újabb egyetemisták, és újakat köszönhetünk itt a körükben, és viszik tovább is akarják adni, úgyhogy én át is adom Nikolnak, hogy meséljen, hogy milyen volt az idei felkészülés.
Én ugye, mint hallgatóként, mint szakkollégiumi tagként most vehettem részt először ebbe, és nagyon jó volt látni, hogy a diákok nyitottak voltak, mertek kérdéseket felrakni, és a saját tapasztalataikat is megosztani.
Amit még hozzátennék, hogy az eredeti cél is azóta is megmaradt, kifejezetten a középiskolás korosztály volt, mert hogy ők vannak legközelebb az egyetem választás előtt. És ha egy egyetemre hívjuk őket, akkor miért ne lennénk egy kicsit önzők is? Mutassuk meg, hogy hogyan működik egy egyetem, hogy lássanak olyan példákat maguk előtt, hogy az egyetem az nem csak bemegyek, tanulok, magolok, levizsgázom és végzek, hanem lehet szakkollégiumokban részt venni, hogy lehet aktívnak lenni, hogy lehet különböző tevékenységeket végezni, tehát hogy volt azért ebben egy ilyen pályaválasztási segítő, orientáló háttérgondolat is.
Beszélgetés ezen részén arra lehetünk kíváncsiak, hogy miben más egy egyetemi környezetben megtartott fenntarthatósági program, mint egy hagyományos iskolai tanóra.
Én azt húznám alá, hogy a hallgatók bevonása az egyben egy a jövőre való felkészülés is, különösen a pedagógus hallgatóknál fontos az, hogy gyakorlatot szerezzenek ne csak egy adott tanórának a megtartásában, hanem különböző iskolai programok, akár egy témahétnek a szervezésében, lebonyolításában is, és ebben pedig végül is valódi éles helyzetben tudják magukat kipróbálni.
Emellett a középiskolás diákok kiszakadnak a hagyományos iskolai környezetükből, és ezáltal is új élményt ad számukra, és az is más nekik, hogy nem a saját tanáraiktól hallhatják ezeket a témákat, hanem akár a hozzájuk korban, akár közelebb álló diákoktól is, és ez így jobban megragad nekik, és új élményt ad számukra.
Igen, ez a lényeg, hogy egy új élmény igazából. Hogyan lehet a fenntartható közlekedésről például úgy beszélni a fiatalokkal, hogy az ne csak elméleti kérdés legyen, hanem a saját mindennapi döntéseikhez is kapcsolódjon? Ebben a műsorban korábban beszélgettünk például az európai autóiparról. Franciaországban több éve érvényben van egy olyan reklámszabályozás, hogy csak úgy lehet új autót reklámozni, hogyha bemutatják az alternatíváit az autózásnak. Szóval lehet látni kísérleteket arra vonatkozóan, hogy hol és mikor és hogyan próbálják formálni a szemléletet. Itt önök milyen mozgásteret látnak a fiatalokkal való párbeszédben, kapcsolattartásban?
Egy kicsit kimennék a témahét keretei közül. A témahét során, miközben voltak ezek az egyhetes, vagy kicsit hosszabb, mint egyhetes programok, de azért fókuszáltan a földnapja köré tömörítetten, a pedagógusok megfogalmazták, hogy milyen lenne, hogyha lenne egy állandó tantárgy. És ugyanez az Alapértékek Nonprofit Kft. Elindította, azt megszerezte hozzá a forrásokat egy fenntarthatóság tananyagnak a kidolgozását. Tehát az elkészült egy kerettanterv, elkészültek tankönyvek, elkészültek most már az általános iskolásoknak is, kezdtük a 9-10-esekkel, később a 11-12-esekkel, tavalyra már érettségizni is lehetett belőle. Tehát ezt azért mondom, hogy hova tud vezetni egy ilyen mozgalom, de amit akarok mondani, hogy a tananyag fejlesztése során akkor szerencsém volt, és meghívtak abba a csoportba, akik megálmodtuk, hogy milyen kerettanterv legyen, és azt mondtuk, hogy induljunk ki abból, hogy egy 9-10-es diákoknak milyen élethelyzeteik vannak, és a fenntarthatóságot ne önálló tantárgyként, hanem az élethelyzetre fokozottan találjuk ki. És az egyik az ebből a közlekedés szállítás lett. És van benne interjú, van benne mindenféle. De én visszatérnék a témahétre, mert az egyik feladat itt az a fenntartható közlekedés tervezés vagy utazás tervezés volt, amit itt a hallgatók maguk oldottak meg, mint feladatot. Ők is ezt találták ki, és a diákokkal megoldották. Tehát lehet velük terveztetni, applikációt használni.
A hulladék, a tudatos vásárlás és az ökocímkék állandó témaként jelennek meg. Mennyire tudatosak ma a diákok fogyasztóként, illetve lehetett tudni, hogy mennyire voltak tudatosak mondjuk néhány évvel ezelőtt? Látható a változás?
Én úgy gondolom, hogy manapság sokkal tudatosabbak, mint azt elsőre gondolnánk, hiszen sok információ jut el hozzájuk a közösségi médián, az iskolában, vagy akár a saját környezetükben. Gyakran figyelnek például arra, hogy mit vásárolnak, hogy mennyi hulladékot termelnek, viszont az is látszik, hogy ez a tudás és a mindennapi szokásai között még van különbség, és sokszor nem az érdeklődés hiányzik, hanem inkább az, hogy megmutassuk, hogy ez gyakorlatban hogyan tudjuk alkalmazni. Múltkori programhoz visszamenőleg is egy akár egyszerűnek gondolt szelektív hulladékgyűjtésnél maguk a diákok mondták azt, hogy hát ők azt hitték, hogy ez könnyű, és hogy ők ezt tudják, és hogy még mindig van olyan új információ számukra, amit még el kell sajátítaniuk ezáltal is. Például volt egy olyan feladat, hogy a gyógyszereket azt melyik hulladékgyűjtőbe rakjuk, és ők ezt nem tudták, hogy ezt a gyógyszertárakba kell visszarakni, és ezáltal is a saját hibáikból is tanultak, és új dolgokat tudtak továbbvinni magukkal.
Ez egy gazdasági felfedező műsor, és ugye fenntarthatósági kérdésekben, gazdasági kérdésekben nagyon fontos az oktatás, a képzés, a szemléletformálás. Ehhez kapcsolódna a következő kérdés. Önök hogy látják, milyen szerepe lehet az egyetemeknek, a karoknak, az intézeteknek, szakkollégiumoknak abban, hogy a fenntarthatósági szemlélet szélesebb körben elterjedjen?
Egyetemnél azzal, hogyha a zölden működik, tehát maga az egyetem az infrastruktúrájában keletkezett hulladékot például elkülönítve szelektíven gyűjti, ezzel nem csak saját környezeti terhelését csökkenti, hanem egyben példát mutat, ami egy igen jelentős dolog. Tehát a hallgatók számára azt hiszem, hogy hitelesnek kell mutatkoznia az egyetemnek ezen a téren is, és ezek a jó példák aztán tovább vihetők a hallgatóknak a magánéletében is, meg a későbbi szakmai életében. Tehát amiket jó példákat látnak. A pedagógusok esetében az különösen fontos, hogy fenntarthatóságra nevelési területre is felkészítsük őket, hiszen néhány éve bekerült most már egyébként a pedagógus kompetenciák közé is, tehát valakinek a szakmai előmenetele múlhat azon, hogy mennyire jól tud környezeti nevelést végezni. És ebben én ott látok külön lehetőséget, hogy egy egyetem együttműködik mondjuk egy szakmai partnerrel, akár egy civil szervezettel, ebbe bevonja a hallgatóit, és egy köznevelési intézményt, és akkor ebben a partnerségben a hallgatók nagyon sokat tudnak tanulni. Például az egyetemen most már 5 éve visszük a fenntarthatósági témahéten belül az úgynevezett kertkóstolgató programelemet, ez egy ilyen kis pályázat. Azoknak találtuk ki, akiknek még nincsen iskolakertje, és igazából nem is tudják, hogy szeretnének-e vagy sem, mert hogy ebbe belevágunk, mivel ha belebukunk, és ebben a programban csak azt vállalják, hogy egy kis ágyást hozzanak létre a fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan, de minél több fenntarthatósági megoldással, mondjuk mulcsozás, komposztálás, madárvédelem, és így tovább, és akkor alsós, felső és középiskolás kategóriában lehet díjakat nyerni. Tehát ez is egy olyan program, mert egy hallgató rengeteg mindent tud tanulni, nem csak egy konkrét kertnek a kialakításának a kezdetét láthatja meg, hanem egy intézmény működésébe is, egy programnak a szervezésébe is beleláthat, vagy akár egy díjátadóba is.
Én ezt egy kicsit általánosabban is hozzátenném még, hogy magának a környezeti fenntarthatósági intézetnek az NKM belül az egyik küldetése, hogy az egyetem egész életére valamilyen módon segítsen, vagy összefogja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fenntarthatóságra való átmenet felé mutatnak. Ugye az egyetemnek az egyik legfontosabb feladata az oktatás és a hallgatóknak a szemléletformálása, de ez egyetem kutat is, az egyetem működteti az intézményt, erről András már beszélt, hogy ha a működésben példaszerűen mutatja, akkor ezt teljesen át tudja adni. És hát van egy harmadik funkciója is még, hogy a társadalom felé egyébként milyen szemléletformáló programokat, eseményeket, hogy az eseményeiben ezek hogyan jelennek meg. És az intézetünk az többféle módon próbálja ezt segíteni. Egyrészt elkészült egy koncepció arra, hogy hogyan lehetne ezt az egyetemen rendszer szintűen továbbvinni. Korábban például volt, és valamilyen szinten még megmarad, hogy a fenntarthatóságot minden hallgató tanulja valamilyen formában. Hogy ez most egy központilag kötelező vizsgatantárgya, vagy egy érzékenyítő tantárgy, vagy minden kar maga dolgozza ki, hogy a saját hallgatóinak mire van szüksége, erről még lehet a továbbiakban is beszélni, és lehet értékelni az eddigi tapasztalatokat. Biztos, hogy például a rendszerszemlélet, ez egy nagyon-nagyon fontos, egy rendszerszemléletű oktatás, mert a fenntarthatóság az nem egy terület. A gazdaság összefügg a környezettel, a környezet összefügg a társadalommal, és a többi. Mindegyik között a 17 fenntarthatósági cél is 200 féleképpen van összedrótozva egymással, tehát hogy ezt megérezzük, hogy amikor egy államigazgatási döntést hozunk egy közszolgálati egyetemen, vagy éppen egy biztonsági problémával szembesülünk, annak milyen természeti gyökere van, annak milyen gazdasági vonatkozása van? Hogy lehet ezeket összehangoltan olyan döntéseket hozni, amikor ezt a rendszert egyben is nézzük? Ez nekünk külön feladatunk, hogy ebbe az irányba elmenjünk, de például nem régen volt egy olyan kutatásunk, amikor megnéztük, hogy a kutatásokban hogyan jelenik meg a közszolgálati egyetemen a fenntartható fejlődési célok, és egy nagyon jó eredményt láttunk, hogy elég sokat foglalkozunk ezzel. Jó, nyilván egy víztudományi kar az előre jár, de valamennyi karon nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával, hogy ezeket az oktatókat összehozzuk időnként, hogy kutatókat, hogy erről beszélgessünk. Hogy ezt hogyan adjuk át külön a hallgatóknak, hogy hogyan vonjuk be a szakkollégiumokat ezekbe a munkákba. Ez a témahét is egy ilyen törekvés volt.
A programhoz más karok, intézetek és szakkollégiumok is csatlakozhatnak. Milyen típusú előadásokkal, workshopokkal vagy interaktív programokkal lehetne még gazdagítani a témahét kínálatát? Itt egy kicsit azt is kérdezem, hogy milyen programjai, terveik vannak a jövőre nézve? Gondolom, hogy szeretnék szélesíteni a kínálatot. Mikben gondolkodnak, meg milyen lehetőségekben gondolkodnak?
Az idejében is már más is részt vett, nem csak a környezeti fenntarthatósági intézet, és nem csak a szakkollégisták, hanem jelentkeztek a rendészek, és tartottak egy külön programot. Milyen volt ez a program?
A középiskolásoknak tartottak egy, hát ez is interaktív formában történt ez az előadás, hiszen bevonták őket is a kérdéseikkel, és azt mutatták meg, hogy például az erdőtűznek milyen hatásai vannak, vagy ezekről mondtak különböző olyan érdekes dolgokat, amivel a középiskolások mindennapok folyamán nem biztos, hogy találkozhatnak, vagy akár olvashatnak róluk a social médiában.
Már tavaly is kiterjesztette az intézet a többi kar felé, és megkérdeztük, hogy ki akar bekapcsolódni. Tudjuk, hogy már tavaly volt 3 vizes előadás középiskolákban, mert az egyik víztudományi kari munkatárs ezt felajánlotta, és elment iskolákba ezzel foglalkozni. De Hallgrit tanár úr már tavaly is abszolút aktívan vett részt, meg idén is pluszban, úgyhogy inkább szerintem ő tud erről mesélni, hogy hogyan tudnak még a többiek bevonódni.
Iskolákba szoktam kijárni, tehát a Zöld Híd programnak a másik változatában szoktam inkább részt venni, amikor nem diákok mennek az egyetemre, hanem az egyetem, vagy akár más szakértők mennek be az iskolákba. Előadást tartani, egy kis foglalkozásokat gyerekeknek. Szerintem ez az egyik lehetőség, amit még ki lehetne terjeszteni. Elég sok intézménnyel, általános és középiskolával működik együtt az egyetem, tehát őket kell megcélozni. Még, és a fenntarthatósági témahéthez is kapcsolódva pont a Föld napján tartottunk egy pedagógus fórumot is ezeknek az intézményeknek a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó kollégáival is, ahol próbáltuk megkeresni egymás jó gyakorlatait, szükségleteit, nehézségeit ezeken a témákon, hogy ebbe tényleg egy ilyen szakmai együttműködés kibontakozhasson, amiből nem csak ezek az iskolák meríthetnek tudást vagy tapasztalatot, hogy az egyetemi forrásokhoz így hozzáférnek, hanem mi is sokat tanulhatunk abban, hogy a terepen egyes intézmények milyen nehézségei vannak mondjuk a fenntarthatóságra nevelésnek, és megint csak egy olyan téma, ahol véte kihagyni a hallgatókat.
És az idén a minisztérium kérésére összegyűjtöttük, hogy az egyetemen hol, ki mindenki, milyen módon foglalkozik a fenntarthatósággal, fenntarthatóságra oktatással, kutatással, projektekkel, és nagyon bízunk abban, hogy az idén lesz arra időnk és energiánk, hogy az így kialakult hálózatot egy kicsit megszólítsuk, és egy kicsit együtt tervezzük, hogy mit tudunk mi közösen tenni, és akkor talán például a témahétben is több karról fognak felajánlani, vagy azt, hogy szakértőként kimennek egy-egy órára, vagy ők maguk, az ő hallgatóik, vagy egy másik szakkollégium hallgatói tartanak órák a diákoknak. Tehát, hogy próbáljuk ezt ilyen, hát azt mondom, hogy ilyen organikusan növelni. Tehát ezt nem lehet erőltetni, ennek meg kell érnie, de lehet érezni, és jönnek a hangok, hogy egyre többen akarnak ezzel foglalkozni. Tehát bízunk benne, hogy sikerül.
Külön előnyös még az a helyzet, hogy a fenntarthatósági témahetet szervező Alapértékek Kft.-vel kifejezetten jó a kapcsolatunk, meg sok más egyetemnek is, és az ő szakembereikkel tudunk együtt dolgozni. Nálunk tartották például ősszel a pedagógusok fórumát is, ahol a következő évnek a tervezése zajlik. Részt veszünk az Alapértékek Kft.-nek a fenntarthatósági témahelyzet előkészítő pedagógus képzéseiben is, és tulajdonképpen az ötletelésben is. Tehát a szakmai kidolgozásban is ott vannak az egyetem, meg más egyetemek szakemberei is.
Önöket hallgatva úgy látom, hogy működik az úgynevezett hólabda effektus, tehát egyre többen és többen csatlakoznak a kezdeményezésükhöz, és ezt nagyon jó hallani. Mit szeretnének, hogy a középiskolások hazavigyenek egy ilyen nap után? Mire gondolnak, konkrét tudásra, új szokásokra, szemléletváltásra, vagy inkább kérdéseket szeretnének kapni, vagy ők válaszokat szeretnének hazavinni? Hogyan gondolkodnak a későbbiekben arról, hogy hogyan formálják a középiskolások szemléletét?
Szerintem a legfontosabb, hogy ez a szemlélet hosszú távon is velük maradhasson, és a legfontosabb üzenet, hogy a fenntarthatóság az nem csak egy nagy rendszerekről és döntésekről szól, hanem a mindennapi választásaink és mindennapi életünk része, akár a közlekedésről, az étkezésről, vásárlásainkról. És ezek a foglalkozások által a diákok megtapasztalhatják, hogy sokszor kompromisszumokat kell kötni, és nincsen egyetlen tökéletes megoldás sem.
Akkor talán utolsó kérdésként még egy egészen meredek kérdést engedjenek meg nekem. Önök hogy látják, hogy a szemléletformálásban, a fenntarthatóságban nagyjából milyen szerepet képvisel a mintaadás, ahogyan önök is hangsúlyozták, illetve a példamutatás, illetve az oktatás? Ezen múlik minden? Vagy egyébként ezt ki kell, hogy egészítse más program is? Hogyan lehet például a gazdaságot fenntartható pályára állítani?
Biztos, hogy az oktatásnak nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy milyen szemlélettel és milyen gondolkodással jönnek ki a fiatalok, meg hogy megkapják-e azokat az alapismereteket, amikre utána lehet építeni. Mert én mondtam, hogy rendszer szemlélet kell, de rendszert az csak meglévő tudások között lehet kialakítani. Ez az egyik. A másik, hogy biztos, hogy nem elég. Tehát, hogy az oktatás az egy formális keretek között zajlik, és eléggé megszoktuk, hogy megtanulunk egy tananyagot, levizsgázunk és kész van. És ha ezt a szocializáció, a társadalmi környezet, a média, az online kommunikáció nem erősíti meg, nem tudatosítja, akkor az oktatás az egy halott tudás marad. Levizsgáztam belőle, leérettségiztem belőle, és élek úgy, ahogy követem a felnőtteket, ahogy követem a többieket, és ahogy követem a világot. Ez csak úgy lehet, hogyha ezt az egészet így összerakjuk. volt egy fantasztikus esemény szintén a szakkollégium szervezésében és a Baptista Szeretetszolgálat szervezésében a fenntarthatósági projektekről. És ott volt egy előadás, amit a pro bono kolléganőnk Balatoni Mónika tartott, és a kommunikációról volt szó, és azt mondta, hogy látszik, hogy a fiatalok megmozdíthatók a social media által. Azon keresztül lehet őket elérni, de ami az egyik legfontosabb, hogy az egyéni felelősségvállalást is ne lemondásként, ne önmegszorításként éljük meg, hanem úgy tanítsuk meg, hogy valami fantasztikus jóhoz fognak ezáltal csatlakozni és hozzájárulni. Tegyük élménnyé, tegyük coollá a fenntarthatósági intézkedéseket, és akkor tudjuk, hogy egy jóhoz fogunk hozzájárulni, és akkor valószínűleg követni fogják.
Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a mai műsorunkban a fenntarthatóságról, az élményszerű oktatásról és a fenntarthatósági témahétről beszélgettünk szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Cippán Katalin, az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézet stratégiai tanácsadója, címzetes docense, illetve Hajnal Nikol, tanítószakos egyetemi hallgató, a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagja. Itt volt továbbá Halbiter András Albert is, az NKE Nemeskőti István tanárképző kar egyetemi docense, a fenntarthatósági témahét nagykövete. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a fenntarthatóság kapcsán a minta, illetve a példa átadása mindennél fontosabb. Beszéltünk továbbá a kert kóstolgató programról is, illetve értékeltük az oktatás szerepét a fenntarthatósági kérdésekben. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok Önöknek!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
3 óra.